Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, dicsérjük Urunkat, 84. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Helyünket elfoglalva folytassuk a Zsoltár éneklését, második, harmadik, negyedik és ötödik versszakait énekeljük el. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első leveléből Isten igéjét, a 4. fejezetből, az első 11 versből.
Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vett meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy te kiválasztó Isten vagy, és nem válogatsz. Áldunk és magasztalunk téged, hogy te kiválasztottad a tiédet már a világ kezdetétől fogva, szent lelked és igéd által. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy mi ez a gyülekezet, akik egybe gyűltünk, hallhattuk a te hívó hangodat, szavadat, és hogy most itt választásod és döntésed szerint együtt lehetünk. És mégis személyesen szeretnél szólítani minket, kit-kit, talán a nevén, élethelyzeteinkben, nyomorúságunkban, örömünkben, bűneinkben hánykolódva, vagy éppen szeretetedet megtapasztalva. Szólíts minket, Urunk, lelked által pedig add, hogy az írott ige, ami a Bibliában van, az ne pusztán egy régi könyvnek dohoz szagú szövege legyen, hanem az élet beszédévé váljon. Hogy amikor a szentségről szólsz, akkor mi valóban szentek lehessünk. Amikor pedig szentségtelenül élünk, akkor hadd valljuk ezt meg neked. És kérjük újra és újra, mosd meg bennünket. Már vágyjuk, Urunk, kívánjuk, hogy a te asztalodhoz járulhassunk, és hogy többet, mint jelkép előtted letegyük a mi bűneinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy mai Isten tiszteletünkön te taníts bennünket szent lelked által. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, kérem a gyerekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához, mielőtt elbocsátjuk őket a gyermek Isten tiszteletre. Picit jöjjenek közelebb. Gyertek bátran. Oké. Bárhová. Szuper. Azt gondolom, hogy nem csak idős emberek gyűjthetnek valamit. Van-e valami, amit ti gyűjtötök? Van-e kedvenc, amit összegyűjtötök? Van-e valakinek valami, amit szeret gyűjteni? Senkinek semmi? Áron, mondtál valamit? Hát például az ólomkatona. Ó, igen. No, megmutatom nektek, hogy én miket gyűjtök, gyertek. Van egy látom, mert egy gyűjtő van a dolgok, de nem mondjátok, hogy miket látom. Egy foci megsér. Azt mondjuk, na, szóval tényleg benne van egy foci meccseg is, azt mondta valaki, úgyhogy mindannyian gyűjtünk valamit, és ezek a dolgok, amiket idehoztam, ezek nekem fontos dolgok. Nincs bennem persze minden, amit itt összegyűjtöttem, de egyet tudok azért, hogy ezek a dolgok, amik benne vannak, mit vegyek ki belőle, mit mutassak meg, mivel tárulkozzak fel a gyülekezetet. Mondjuk van egy 1956-os Kossuth címerem. Ezt szoktam mindig október 23-án kitenni, ezt direkt ezért vettem meg. Itt van tényleg az UEFA karszalag is, tehát a portugál meccsnek. Ugye? Szóval azért hoztam ezt ide, mert hogy vannak dolgok, amiket gyűjtünk, és amik fontosak az ember életében, de egy dolgot szeretnék a szívetekre helyezni, hogy ezekhez a dolgokhoz én soha nem szoktam imádkozni. Ezekhez a dolgokhoz, amiket összegyűjtöttem, soha nem szoktam imádkozni, hogy az óra, vagy a gyűrű, benne van a Fradi címeres kitűzőm, és ó, hangja, majd megmutatom a vége, jó? Tehát, szóval, hogy azokhoz nem szoktam imádkozni, hanem csak ezek fontosak számomra. És ma arról fogtok ti is tanulni, hogy mi az, amikor valami tárgy lesz fontosabb, mint az Isten, és hogy ez mennyire veszélyes dolog. Így bocsátunk el titeket, hogy fontosak, amiket gyűjtünk, de soha nem fontosabbak, mint az élő Isten. Evel menjetek egy Isten tiszteletre, jó? Énekeljük az éneket, az Isten tiszteletre készülő éneket, 512. énekünk első verszaka lesz ez. Köszönöm Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a felolvasott szent leckében, Pál apostolnak a tesztalonikaiakhoz írott első levelében, a 4. fejezetben, a 9. verssel kezdődő szakaszban. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, amikor egy-egy igehirdetésre készülünk, akkor elég nagy a belső feszültsége az embernek, saját gyülekezetében otthonosan érzi magát, de hogyha vendég ige hirdetésre készül, akkor nagy kérdés az, hogy értsük jól, hogy fején találja el szöget, hogy az, amivel készül, az abban a gyülekezetben milyen összefüggésben hangzik el, van-e annak egyáltalán létjogosultsága. Múlt héten, hétvégén két helyütt szolgáltam egy óvoda alapkőletételén, ott a kedves barátom, szolgatársam tulajdonképpen azt mondta, hogy hát, amit az Isten a szívedre bíz, azt mondd el. A másik, az a pátyi gyülekezetben egy hálaadó istentisztelet volt, és vasárnap előtt, vagy a vasárnap hetében, hétfőn fölhívott Vizi István nagytisztelt úr, és akkor kettő mondat után azt mondta, és mi lesz vasárnap a textusod? Hát nagy levegőt vettem hétfőn, még mondom, most úcsódtam fel a vasárnapi igehirdetésből, mi lesz a vasárnapi textusod, azt mondja, nem baj, nekünk van. Tehát, hogy nekik van olyan, amiről kellene ott szolgálni, és elmondta, hogy egy folyamatos biblia magyarázatban vannak, a 10 parancsolatot veszik most, és a 4. parancsolat lesz, amiről szeretnék, hogyha az Isten igéje megszólalhatna. Csak azért mondtam el ezt bevezetésül, mert amikor elkezdünk közösen olvasni egy könyvet a Bibliában, most Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott levelét, akkor úgy érzi az ember, hogy az egyéni csendességekben, az egyéni bibliaolvasásban szinte, hogy átrohanunk a könyvön, és csak egyetlen egy pici részletére, szeletére lehet kitérni, akár a mai Isten tiszteleten, ahogyan ezt most tenni is fogjuk. De ahhoz, hogy az üzenetet, a teljes üzenetet, ha nem is egy mondatban, de dióhéjban érthessük, Pál apostol a Tesszalonikaiakhoz írott levelében, mindkét levélben, annak a kérdésére keresi a választ akkor, és persze keressük ma is, hogy milyen a keresztény embernek a mindennapja, a munkás mindennapja, milyenek a hétköznapjai, és milyen várakozást tölti el addig, amíg Krisztus visszajön erre a földre. Milyen válaszokat lehet erre adni? Mert azt mondja, az, ami reménységünk, az, ami bizonyosságunk, hogy Krisztus vissza fog jönni erre a földre. De addig mit tegyünk? És ebben a felolvasott ige részben, a Tesszalonikaiakhoz írott levél 4. fejezetében is, nagyon pontosan erről beszél az apostol, de mégsem tudok az egészről beszélni most előttetek, mert azt mondja el, hogy a keresztény embernek az élete 4 pontot mond, 3-at fogunk tudni ebből most venni, azt mondja, hogy az Isten előtti szentségben áll meg. Tehát arra a kérdés, hogy hogyan éljük az életünket, amíg Krisztus el nem jön, azt mondja, szentségben éljük az életünket. Ne szentségtelenül, hanem szentségben. A második, amit mond az apostol, az egymás iránti testvéri szeretet gyakorlásában. És itt, amikor a testvéri szeretetről van szó a felolvasott igében, akkor egy olyan bibliai szó szerepel, amelyet ritkán használunk, de szerintem mindenki használja, valahonnan ismeri, vagy a sportból, vagy a Bibliából, vagy a reklámból, vagy a földrajzból. Ez a szó pedig a Philadelphia kifejezés, ami csak ennyit jelent, testvér szeretet, vagy testvéri szeretet. A harmadik, amit az apostol megvizsgál a mindennapoknak a dolgában, és idáig fogunk ma mi eljutni, és ez lesz a legrövidebb része az Isten tiszteletünknek, hogy hogyan is viszonyuljunk azokhoz, akik nem keresztjének. Így nevezte, így hallottuk a Szent Leckében a kívülállókhoz, hogyan viszonyuljunk. De hogy az egész egységét lássuk, az egész egységbe beletartozik az is, hogy Krisztusnak a visszajövetele kapcsán hogyan is gondolkodjunk. Ebben ennek az igének ugyanis a folytatása leképzi tulajdonképpen a Tesszalonikai levélnek az egészét. Nem szeretném, testvéreim, ha az elhunytak felől tudatlanok lennétek. Így folytatódik ez az ige szakasz, és persze azt mondja, hogy hát amikor majd felhangzik a harsonának, vagy az angyal trombitájának a hangja, akkor mi történik, hogyan lesz az elragadtatás, hogyan lesz a feltámadás. Azt nem mondom, hogy aki ezt szeretné hallani, az jöjjön el holnap reggel a refibe, de így lesz. Tehát, hogy holnap reggel haló lehet készülni, refiben ez az ige fog folytatódni, Tesszalonikai, hogy megkapta a feladatot, hogy a napi igéről kell prédikálni, hát akkor a napi igéről fogunk szólni holnap reggel. Tehát az egység így áll össze, hogy a mai igét azt majd a holnapival együtt értsétek, és tanuljuk meg együtt, olvassátok el holnap is, hogy mi a feladatunk ma, és hogy ez hogyan bátorít, hogyan vigasztal, milyen összefüggésbe kerül Jézus Krisztus eljövetelével kapcsolatban. Az első, amit szeretnék elmondani, látszólag jelentéktelenek tűnik, de azért legyen bennünk mégis jó bizonyosság, hogy Tesszalonika ahhoz az európai keresztény közösséghez tartozik, ahol a mai napig vannak keresztjének. Jó kimondanunk, emlékeztek, itt néhány héttel ezelőtt hoztam egy követ Filippiből a gyerekeknek, megmutatták Filippiben, Európában Filippinek a romjait, vagy emlékszem arra, hogy egy 14-15 évesen vagy 16 évesen konfirmált fiatalunk egy ifjúsági alkalomra, amikor Törökországból visszaérkezett, akkor hozott magával egy könyvet, és ez a könyv egyébként nagyon szép könyv volt, és szerintem ötletes is volt. Efézust mutatta be, a gyerekek ma egyébként Efézusról tanulnak a gyermekisten tiszteleten, és akkor ez a könyv bemutatta Efézus romjait. Bemutatta azokat a maradványokat, oszlop csonkokat, amelyek Efézus városából fennmaradtak, és akkor egy ilyen átlátszó vagy pausz papírt, hogyha az ember ráhajtott, akkor egy másik kulturális réteg jelent meg. Ha még egyet ráhajtott, akár egy harmadik kulturális réteg, és a negyedik úgy megpróbálta elképzelni és bemutatni, hogy Efézus városa milyen lehetett akkor, amikor Pál apostol ott élt. Az első, amit azért jó kimondanunk, hogy ami európai keresztjén a gyökereinknek az egyik helyszíne, az Tesszalonika, egy ma is létező város. A másik, amit el kell mondanunk, az az, hogy a tesszalonikai gyülekezet, mint kikötő város, és mind általában a kultúrában a kikötővárosok, azok mindig nagyon vegyes területek. Nem csak abban a tekintetben vegyesek, hogy különböző gondolkodású népek, népcsoportok, nemzetiségek jelennek meg egy ilyen városban, hanem vallásilag is nagyon vegyes. Sőt, leginkább a legkritikusabb, mondjuk így ebben a finom szóval, a legkritikusabb elkölcsű településekkel válnak a kikötő városok. Nagyon sok a szürkesség, nagyon sok benne a törvény alatt elkövetett, vagy a törvényszerűségnek nem megfelelő dolgoknak a kérdése, és ez ilyen volt már az apostol idejében is. Azaz egy létező, egy élőváros, másodszorban pedig, amit ki kell róla mondanunk, hogy nagyon nehéz benne megállni keresztjén emberként. Nagyon nehéz megmaradni hívő keresztjén embernek. Lelkész kollégámmal beszélgettem, és felelevenítette egy régi élményemet. Az egyik korábbi evangelizációs sorozatban ezt néhány mondatban ki is fejtettem. Hogy tudnék, amikor az első századokban valaki szeretett volna megkeresztelkedni, egy gyülekezet közösségéhez tartozni, soha senkit nem küldtek ki a gyülekezet közösségéből, mindenki beléphetett a gyülekezetbe, de legalább három év volt a gyülekezethez való tartozásnak az időszaka. És ebben a három évben egy gyülekezeti tag, mondjuk így a mai kifejezéseinkkel, nem jó a kifejezés, de nem tudom másképpen fogalmazni, ilyen keresztapa volt, tehát még nem volt megkeresztelve az illető, de hogy a mentora volt az illetőnek, kísérte, segítette három évig, hogy mit is jelent keresztényként élni. Mert az első századoknak is az volt a nagy tapasztalata, és most már így kezdünk megérkezni az igének az első konkrét üzenetéhez, az volt a nagy tapasztalata, hogy egy év után nagyon sokan a megérintettség utáni első évben elhagyják Krisztust. Elhagyják a gyülekezetet. Hogy valami fajta nagyon intenzív tapasztalásuk volt abból, hogy Isten élő, nem egy bálvány, Isten szabadító, de elhagyták Krisztust. Valahogyan az élet elsodorta őket. Nem véletlenül mondja az apostol itt, ebben az ige szakaszban, hogy bizony szenteknek kell lennünk. És nagyon jól tudom azt, hogy mi reformátusok, fogok még erre utalni egy másik helyen, mi elvetjük, helyesen vetjük el a szentekhez való könyörgést. De ezzel együtt, hogy elvetettük a szentekhez való könyörgést, elveszítjük gyakran a szentségnek a fogalmát is. A szentség ugyanis azt jelenti, hogy valami vagy valaki Isten számára elkülönített. Hogy ez az Istené. Hogy a hétköznapi életben, a világ dolgaiban van valami, ami az Istené. És ez nem alkukérdés, hogy az Istené vagy nem, hanem az övé. Gyakorlatilag minden vallásosságban megtalálható ez a két fogalom, hogy a szent idő és a szent hely. Hogy van egy olyan óra, van egy olyan nap, van egy olyan perc, van egy olyan időszak, amiben nem az idő fal fel bennünket, görög gondolkodás szerint, hanem amely időben ott vagyok az élő Isten előtt. És persze tudjuk jól, hogy a templom kifejezés egyébként egy pogány kifejezés, hanem sokkal szebb az a kifejezés, ami ide van írva mögém, hogy Isten háza, sokkal szebb ez a kifejezés, hogy kell lenni egy olyan helynek, ahova ugyan beszüremkedik a szirénázó autónak a hangja, és hogyha ott baj van, akkor természetesen tudom jól, hogy volt olyan lelkész a gyülekezetnek, aki imádkozott, amikor elment egy mentőautó itt a templom előtt, hogy imádkozunk azért az emberért, vagy orvosért. Természetes, de hogy kell lenni egy olyan helynek, ahol mégiscsak Istent keressük, ahol Istent imádjuk, ahol évszázadok során is felhangzik a könyörgésnek a szava, a Zsoltár, a dicséret. És egy-egy ige hirdetés. Tehát kiszakítva Pomáz helyrajzisztán egy, ez a templomunk, könnyű megjegyezni, ez kiszakított a többi helyrajzisztánból, akár a kettőből, vagy a 2x2-ből is, meg egyébből is, amit a környezetünk. És persze ebben az értelemben igaz az, amit mi reformátusok a heidelbergi káti alapján mondunk, az imádságban is ez jelent meg, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, szent lelke és igéje által magának egy kiválasztott gyülekezetet hív egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Ez az egyház fogalma a mi őseinek. Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig, szent lelke és igéje által magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Azt oltalmazza és megőrzi. Azaz szent. És hozzáteszi, milyen jó, hogy hozzáteszi a KT-nak az írója, hogy hiszem, hogy annak én is tagja vagyok. És örökké az is maradok. Legyetek szentek. Az Isten szentsége, amiről itt szó van. Mert nem könnyű megállni. Nem könnyű megmaradni. A mindennapi élet gyakorlásban Krisztus mellett állni. Egy olyan bálványimádó rendszer vette körül az egykoriakat, és egy olyan bálványimádó rendszer veszi körül a maiakat, amelyben sokszor az érzéki vágyak uralkodnak, és amely kifejezi az erkölcstelenséget is. Jaj, mert hogy mi ma nem csak áthallásokat kell keresni, hanem konkrétan kell olvasni és hallgatni Istennek az igéjét. Ugyanebben az időkben vagyunk. Figyelmeztet minket Isten igéje, hogy azok, amikben élünk, azok ugyanolyan fontosak, mint az utolsó napok. És nagy veszély az, hogyha minket körülvevő tisztátalan világ közszemlére teszi a szégyentelenséget. És szinte befolyásol bennünket arra, hogy mi is könnyelműen éljünk. Olyan, hogyha nem az Isten akaratát keressük, és az Isten akaratát vágyjuk. Arra kapunk felszólítást most Istentől, egy másik kifejezésre Pál apostolnak, hogy a mi cserépedényünket, a mi testünket tisztességesen használjuk, és hogy becsületesek legyünk. Kedves testvérek, a szószoros értelemben beszél itt a Szentírás a szentség, a megszentelődés kapcsán, például a házasságoknak a kérdéséről. Így olvastuk, szó szerint itt az igében. Éljen mindenki tisztasságban a feleségével, és nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. Ó, mi nagy kérdés ez! Szoktam mondani, akkor mindig viccesen mondom, de kérlek benneteket, hogy ne vegye el ennek az élét. Calvin számára nem az volt a kérdés, hogy egy embernek lehet-e feles, vagy lelkésznek lehet-e, vagy az volt a kérdés, hogy lehet-e felesége egy lelkésznek, ma sokszor az, hogy hány. Szóval, kedves testvérek, a házasság szentségéről, szentséges dolgáról beszél itt a Szentírás. A másik, ami hozzátartozik Isten szentségéhez, ez pedig a következő, és ne károsítsa és ne csalja meg senki a testvérét semmiféle ügyben. Ne károsítsa meg senki a testvérét. El kell mondanom, lehet, hogy akkor kellett volna elmondanom, de az mindig nyitott fülekre talál. Néhány évvel ezelőtt bizony, hétről hétre találkoztunk ezzel a kérdéssel. Hétről hétre, hogy valaki valakit megkárosított. Emlékszem a feleségemmel, vagy a feleségemmel együtt arra emlékszem, amikor egy asszony bejött hozzánk az esperesi hivatalba, és azt mondta, hogy van egy gyülekezeti tagjuk, aki engem megkárosított. Aki nekem nem fizetett. Aki engem becsapott. És akkor azt mondta, miért nem prédikál vasárnap arról, hogy ne lopj, meg hogy ne hazudj. Meg hogy miért ad az ilyen embernek úrvacsorát maga, amikor úrvacsorát osztanak, amikor mindenki tudja róla, hogy csaló, hogy hazug. És akkor mondtam neki, miért nem előtte jött hozzám. Megmondtam volna magának, hogy a református név az ő életében a képmutatásnak a bélyege. És csak azért hozom ide ezt a történetet, kedves testvérek, mert a napokban is felhívtak ugyanebben kapcsolatban, hogy egy idős embert ugyanez a reformátusnak mondó személy csalja, megtéveszti. És azt mondta a család, hogy feljelentést fog tenni ellen a rendőrségen, mondtam, helyes. Tegyen feljelentést a rendőrségen, mert az ilyen nem keresztjén. Az ilyen nem a szentségben él, hanem a szentségtelenségben él. Az ilyen hazudik, az ilyen csal, és az nem járulhat az úrasztalához. Az parázna. És kedves testvérek, rendkívüli módon bosszant és bánt engem ez, hogy valaki református nevét használva kihasználja a másikat. Szentségről beszél itt az Isten igéje. No, hogy odébb megyen az indulatom, Lépjünk a második pontra, mert ez megoldja ezt a kérdést. A második kérdés pedig az, hogy a testvér szeretetet gyakoroljátok egymás között. No, ez a mi feladatunk. Hogyha valaki bajban van közöttünk, akkor ezt segítsük. Hogyha valakinek nyomorúsága van, akkor mellé álljunk. Igen, a testvér szeretetről beszél az Isten igéje. És ezért volt furcsa egy másik levél, amikor azt kérdezi, azt kéri tőlünk számon valaki, hogy mi miért nem segítünk valakinek, aki betegségben, nyomorúságban van a mi gyülekezetünkben. És meg kellett írnom neki, hogy gyakoroljuk. A testvér szeretetről meg ne feledkezzetek. Azt mondja a Szentírás, hogy az érzékiségnek bármilyen furcsa, az ellentétéről van most szó. Arról a szeretetről van szó, amelyik nem a saját maga javát keresi. Arról a szeretet gyakorlásról van szó, amit közösségben lehet mindenféleképpen a megtértek között megélni. Arról a szeretetről van szó, amely tevékeny szeretet, amely a másikért igyekszik, és amelyben önzetlenség van minden körülmény közepette. Miért? Mert ez a szeretet, ez tanulható. Azért tanulható, mert Krisztus tanított meg bennünket erre. És most nem nyelvészetileg gondolom ezt, hanem logikailag gondolom ezt, hogy Isten szeretetéből tanulhatunk mi mindannyian, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az önfeláldozó, odaadó, a másikért élő, a másikért igyekvő, a másikat önmagánál fontosabbnak tartó önzetlen szeretet, amit mi Jézus Krisztusban tanulunk meg. És ez az, amire azt mondja, hogy ti is így szeressétek egymást. Meg azt mondja, hogy arról fogja megtudni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha így szeretitek egymást. El ne feledkezzetek a testvér szeretetről, mondja mindannyiunk számára az apostol. Ez a szeretet, amikor a tanulásról beszéltem, akkor a legnehezebbet mondom ezzel kapcsolatban. Azért, mert ma mi a felhasználói típusú tanulásokat részesítjük erőnyben. Hogy valamit azért tanulok meg, vagy azért szerzek meg, ráadásul nagyon rövid időre, hogy azt a mindennapi dolgaimban rögtön tudjam kamatoztatni. Azonban a szeretetnek a tanulása a legigényesebb és a legidőigényesebb dolog. Ez odaszántság kell. És ez példák kellenek, kedves testvérek. Beszélgettünk arról, hogy hol vannak a mi református példáink. Hol vannak? És említettem azt, hogy fogok még arról szólni egy helyütt, hogy természetes, hogy mi nem a szentekhez imádkozunk, és a szenteknek a segítségét kérjük azért, hogy Isten meghallgassa a mi könyörgésünket, de azt hiszem, hogy elveszítettük azokat a példákat is ezzel a gondolkodással, akik sokat jelenthetnének nekünk. Elveszítettük az ő életüket, elveszítettük az ő élettapasztalatukat, elveszítettük az ő helytállásukat, kitartásukat. És nem vizsgáztatni szeretnélek benneteket, magamat is veletek együtt odaállítom a vizsgázók közé, de hogyha el kellene mondanunk nekünk, mondjuk, hogy mitől vagyunk mi olyan büszkék Calvinra, vagy mitől vagyunk olyan büszkék Lutherre így a reformáció hónapjában, akkor mi lenne az, amit elmondanánk, amit hozzátennénk? Vagy mi lenne az ő életükből számunkra fontos? Mi az, amit megtanulhattunk volna tőlük? Tudnánk mondani valamit? Vagy azokra, akik évszázadok során hűséges Krisztus követők voltak, mondjuk az egyházatyák közül. Én is pironkodok közöttetek, hogy nem tudnám megfogalmazni és elmondani azt, hogy az ő életéből mi az, ami tanúság számomra. Van-e egyáltalán tanúság számomra? A testvér szeretet összefüggésében gondolom ezt. És persze tudom jól, még mielőtt azt gondolnátok, hogy olyanokról beszélünk, akikkel könnyű szembesíteni egymást, de egészen bizonyos vagyok afelől is, hogy az elmúlt évtizedekben is voltak olyanok, akik hitben előttünk jártak. Akár itt ebben a gyülekezetben is voltak olyanok, akik hitben a mi példáink. Hitben a mi példáink. Nem ismertem őket, mondok kettőt, akit ti úgy ismertettetek meg velem, mint akik hitben példáitok. Például Rész László, vagy Pénzes Pál. Róluk ti nekem olyan bizonságot tettetek, és hozzá tudnátok tenni a többieket. Csobánkár azt mondtam, hogy Szikszai Eszter néni. Vagy azt mondtam a még idősebbeknek, hogy Takács László, idős Takács László bíró. Igen, fontos, mert kedves testvérek, eljön az a pillanat, amikor majd ott állnak a mi unokáink, a mi megfakult fejfáink mellett. És akkor az lesz a kérdés, hogy mi valamilyen példát adtunk-e nekik a testvéri szeretetről, annak a gyakorlásáról. Vagy úgy lesz, mint ahogyan írta az egyik lelki gondozói könyv, ez a mondat volt benne, megtanultam, az ott nyugvó fejfájának felirata előbb megfakul, mint az emlékezet. Tehát valami ilyesmi volt a lelki gondozói könyvek a mondata. Kedves testvérek, amikor a testvér szeretetről beszélünk, akkor Krisztusról beszélünk. Krisztusról beszélünk, aki előttünk ment, és aki előttünk megy. És azt jelenti, hogy mi is kövessük őt. Végül a felolvasott ige csak egészen röviden arról is szól, hogy mi legyen azokkal, akik nincsenek közösségben a hívőkkel. Ahogyan az ige mondta, a kívülállókkal. És azt mondja az ige, hogy igazán tisztességesen kell viselkedni velük. Konkrétan így olvastuk, tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek, a kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Ennek az igének természetesen ott van a hátterében az, amit csak felvetettem, feldobtam, és nem is tudtuk kifejteni, hogy tudnélik a Krisztus eljövetelének a várásában a tesszalonikaiak között voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy most már megnyugodhat az életük. Hogyha Krisztus eljön, mert úgy számították, úgy számolták, úgy remélték, Pál apostol is úgy számolta, és úgy remélte, hogy még az ő életében, tehát az 50-es, 60-as években Krisztus vissza fog jönni erre a földre, azt mondták, akkor nem kell dolgozni. Akkor bemehetünk az otthonainkba, és várhatjuk, hogy Jézus Krisztus majd visszajön, és akkor rendben lesz minden. Azt a néhány évet meg valahogy kibírjuk. És erre mondja az apostol, nem. Tisztességes, becsületes munkavégzés és példaadó élet. Úgyhogy ne szoruljatok rá senkire. Az előbb mondtam, hogy vannak ilyen rapid, gyors tanulási mechanizmusok. Olvastam egy cikket a tesztalikai gyülekezetről, annak a felépítéséről, és akkor arról szólt ez a cikk, hogy voltak tesztalikában azok a nagy dómuszok, otthonok, ahova 20-30 ember egy családi áhítatra összegyűlhetett, nem csak a család, hanem barátokat, 50-et is hívhattak, és ott volt olyan hely, ahol együtt imádkozhattak, együtt urvacsorázhattak a mai fogalmaink szerint, és voltak, többen voltak azok ebben a kikötő városban, akik pedig kereskedők voltak, vagy valamilyen kis kézműves boltjuk volt. Ők az utcán úgy éltek, hogy a házuknak az alsó szintje volt a boltjuk, vagy a műhelyük, a felső szinten pedig lakott három generáció együtt. Azaz az egész életük az utcán járók előtt nyitott könyv volt. Látták, ahogyan a szerszámot megfogják, látták, ahogyan a kereskedők a mérlegeiket beállítják, látták, ahogyan adnak, vesznek, vagy éppen alkotnak. Erre vonatkozóan pedig a legfontosabb az volt, hogy tisztességesen, minden tekintetben fedhetetlenül. Végül, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy mindazt, amit elmondtam, összefoglalásul egy levél részlettel hadd illusztráljam. Nagy valószínűséggel az első századokból származik az a levél, amelyet egy Diognétosz nevű szerző írt, ha jól tudom, egy pogány előjárónak, egy pogány katonának, a keresztjénekről. Hogyan látták akkor az első században a keresztjéneket? A következő, amit olvasunk. A keresztjéneket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyan saját városaikban, nem beszélnek külön, szokatlan nyelven, nem is élnek másoktól jellegzetesen különböző életmódot. Nem eszmés, nem is agyafúrt emberek kitalálása által fedezték fel ezt a tant, nem is emberi bölcsességekre esküsznek, mint sokan mások. Ott laknak a görögök és a barbárok városaiban, hogy kinek-kinek sorsa rendelte. Öltözködésben, táplálkozásban és az élet más dolgaiban alkalmazkodva az őslakok szokásaihoz, csodálatos és hihetetlennek látszó életformával tűnnek fel. Saját szülő hazájukban élnek, de mint jöttmentek. Mindenben részt vesznek, mint polgárok, és mindent eltűrnek, mint idegenek. Minden idegen táj a szülőföldjük, és minden szülőföld idegen táj nekik. Házasságot kötnek, mint mások, gyermekeket nemzenek, de magzatelhajtást nem végeznek. Közös az asztaluk, de nem az ágyuk. Testben vannak, de nem test szerint élnek. A földön élnek, de országuk az égben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek. Őket meg mindenki üldözi. Nem ismerik, és mégis elítélik őket. Halál a sorsuk, és életre támadnak. Ínségben vannak, és sokakat gazdagítanak. Minden hiányt szenvednek, és bővölködnek mindenben. Abban áll Isten követése, hogy az ember fele barátja terhét magára vegye, hogy amiben különb a másiknak, abban segítse a másikat, hogy amit nyert valaki az Istentől, azt a rászorulóknak nyújtja, hogy ő az Istenüké legyen. Amen. Fennállva testvéreim, válaszoljunk Istenünk igéjére egy kevésbé ismert, nehezebben énekelhető, de mégis szép éneket választottunk. 388. énekünket énekeljük 8. és 9. versszakával. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, és megköszönjük neked, hogy őszinte szívvel fájlalhatjuk, és fáj nekünk az, amikor nem a te szentséged szerint élünk, amikor visszájára fordulnak a mi mindennapjaink, amikor felcseréljük a dolgokat, amikor hazugság és csalás lesz osztályrészünk, és kifogy belőlünk a szeretet, amikor a kívülállók iránt morgolódók, elutasítók vagyunk. Kérünk téged, hogy taníts bennünket. Könyörgünk, Istenünk, azért, hogy a mi látásunk és életünk ne pusztán évekre, évtizedekre korlátozódjék, hanem hadd lássunk téged, és hitáltal majd egykor önmagunkat, úgy, mint akik megváltott gyermekeid, akiknek élete nem pusztán néhány évtized, hanem országodnak részesei. Így imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk kicsinyeiért és nagyjaiért, imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, akik terápiás kezelésen vannak, gyógykezelésen vesznek részt, imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik a vírus miatt nem lehetnek itt a te házadban, gyógyítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, orvosokért, ápolókért, könyörgünk tanárokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, heti szolgálatainkért, alkalmainkért. Kérünk, hogy legyen nyitott a szívünk, és legyen nyitott a fülünk, hogy a reformációról tanulhassunk a te igéd által. Kérünk téged, te légy az emlékező testvérekkel, te légy azokkal, akik gyászolnak, akiknek fájdalmuk van. Krisztusért kérünk, tanítsd, vezesd a mi gyülekezeteinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunk egészéért, országunkért és településünkért. Krisztusért kérünk, áldj meg bennünket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Megköszönöm a hétközi evangelizáció bizonságtevőinek szolgálatát, a kántori szolgálatot, és köszönjük a templomkerítés festésének befejezését. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próba lesz, kedden 6 órakor Bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, most nem a példázatok alapján megyünk tovább, szerdán 6 órakor teológiai este lesz, dr. Pecsuk Otto, református lelkipásztor, református egyetemünk docense tart előadást majd a római levél és a reformáció kapcsolatáról. Csütörtökön 6 órakor az életkérdések sorozat záró alkalma lesz. Pénteken KT órák és ifjúsági alkalom a szokott rendben. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletet tartunk Csobánkán, ahol megkereszteljük Hergert Martint, pomázi fél 11-es istentiszteletünkön pedig megkereszteljük Kocsis Adriánt. Gyermek istentiszteletet a szokott rendben tartunk. A héten megszólaltak harangjaink, október 15-én harang szólt Horváth Sándor halálának 27. éves évfordulóján, emlékezett felesége és Tünde. Istenünk vigasztalása legyen emlékező testvéreinkkel. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap tartjuk hálaadó vasárnapunkat, alkalmunkon megköszönhetjük mindazt, amit Urunktól az elmúlt időszakban kaptunk, adományainkat borítékban helyezhetjük majd az úrasztalára. Október 25-én kiránduló körünk kirándulást szervez a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárába. Indulás Pomázról 13 órakor, jelentkezni Kalmár Ilona testvérünknél lehet telefonon, Facebookon vagy pedig e-mailben. Hadd szóljak néhány szót, testvéreim, a presbiteri gyűlésünkről is. Presbiteri gyűlésünkön a napi és heti alkalmakról volt szó. Ezek közül kiemelném most a novemberi csobánkai evangelizációt, november 22-ével kezdődik majd ez. Berecki Lajos és Berecki Judit, budakalászi lelkész testvéreim hirdetik majd Isten igéjét. És ezen a napon szeretnénk egy kiállítást is megnyitni. Ravasz László püspök életét bemutató monilógból. Valószínűleg vasárnap kezdődik majd a kiállításnak a megnyitója. Erre a püspökünk leszármazottait, unokáit szeretnénk majd meghívni, és egész héten ott lesz megtekinthető ez a moniló sorozat, utána egy hétre pedig áthozzuk majd Pomázra is. Jelzem, hogy az örökségvédelmi hivatal befejezetnek minősítette a lelkészkapu, vagy a templomkapu, lelkészkapu, templomkapunak a felújítását. A hiányokat a restaurátor vállalta, hogy pótolja, megrepett ennek a helyreállítását. Kértük, még nem készült el. Kedves testvérek, Isten érte hálával jelzem a gyülekezet közösségének, hogy amikor az énekes könyvekre feliratkoztunk, beszélgettünk korábban arról, hogy hogyan oldható meg az Isten tiszteleteken a padokra helyezett énekes könyveknek a kérdése. Egy pomázi testvérünk 100 énekes könyvet vásárolt a gyülekezet számára. Istennek legyen hála, ez kerül majd ide a templomba, kerülhet belőle Csobánkára, és Csobánkán pedig két testvérünk 40 énekeskönyv vásárlásával támogatta a közösségi életünket. Köszönjük szépen ezt a felajánlást. Ezzel kapcsolatban a nehezet is el kell mondanom, az első példányok a Calvin kiadónál elfogytak, de leadtuk a rendelést, mi Pomász Csobánkán összesen 315 énekeskönyvet kértünk, úgyhogy november végére, december elére ígérik, hogy megérkezik az új énekeskönyv. Beszéltünk presbiteri ülésünkön két olyan kérdésről, amely az önkormányzat és az egyházközségnek a közös ügye. Ez a Klisza kérdése, ott részarány tulajdonban vagyunk 10%-ban, ott van egy invazív bálványfa növényírtási kérdés, amelyben a tulajdonosoknak részarányban hozzá kell, vagy lehet járulniuk ehhez a munkához. A dolog nehézségét az adja, hogy az egyházközség még 2005-ben a honalapítási egyesülettel egy használói szerződést is kötött, tehát nem mi vagyunk a területnek a használói, hanem a honalapítási egyesület szerződés szerint. A másik ügyünk az önkormányzattal október 23-ára készülve 1956-os pomázi emlékhelyek megjelölését kezdeményezi az önkormányzat, és ezeknek a helyeknek a megjelölése egy kis plasztikával történne, amin lenne egy QR kód, és azt telefonnal leolvasva lehetne látni annak a területnek az eseményeit. A történeti részt Eszteréni készítette el, és a parókiára is szeretne az önkormányzat, a presbiteri pedig hozzájárult egy ilyen emlékpontot elhelyezni. Ez majd a megemlékezésünk közeletével megtalálható a parókián, illetve külső falán. Az utolsó, amit nem tudok, nem tárgyalt a presbitérium, de tisztelettel hirdettem, hogy lezárult az ingatlanok kapcsán, itt a templom körül ingatlanok kapcsán a ajándékozás, osztás, szorzás, közös tulajdon megszüntetése. A lényeget mondom, október 1-től a miénk a két kis kert, ami a templom mellett van, és az önkormányzati az út, ami pedig a templom előtt van. Ez eddig osztatlan közös tulajdonunk volt, úgyhogy most a tulajdonviszonyok rendeződtek. Kedves testvérek, ezekről beszéltünk presbiteri ülésünkön. Záró énekünket énekeljük, ismert dicséret, a Szent Háromságot magasztalja, 241. énekünk első versszakát énekeljük. Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!